Sok szeretettel köszöntöm a PTF Coaching podcastjának nézőit és hallgatóit. Mai vendégem Eperjes Jamina, akivel arról fogunk beszélgetni, hogy milyen tereket jó megnyitni magunkban és az ügyfelekben, akár lakberendezők, akár coachok vagyunk, hogyan függ össze szupervízió és coaching, és hogyan lehet 45 perc alatt körülbelül beutazni az egész világot, de legalábbis Nigériát, Utahot, Floridát, és akár még egész Európát is. Tartsatok velünk! Sok szeretettel köszöntöm a PTF Coaching podcastjának a nézőit, hallgatóit. Én Izsák Norbert vagyok, a PTF Coaching tanszékének a vezetője, és mai vendégem pedig Eperjes Jamina, PCC, puskáznom kell, a European Association for Supervision and Coachingnak az alelnöke, és még nagyon-nagyon sok minden más. Szia, Jamina!
Szia, Norbi!
Az imént itt még nem forogtak a kamerák, és kicsit beszélgettünk, és azt mondtad, hogy kevéssé vagy strukturált ember, ellenben nagyon impulzív vagy. Most, ha teret engedsz és utat nyitsz ennek az impulzivitásnak, mivel szeretnéd kezdeni ezt a beszélgetést?
Hűha! Mivel szeretném kezdeni? Hát azzal, hogy mi az, ami téged érdekel.
Aha, minden is. Hogyha ez a kezdő pont, kezdő szabadrúgás, akkor felidézném egy 10 évvel, 11 évvel ezelőtti beszélgetésünket. Valamilyen továbbképzésen lehettünk szerintem, és ücsörögtünk a 13. kerületben egy kávézónak a teraszán, és arról beszélgettünk, hogy hú, mennyire jó dolog tolmácsolni, fordítani, de hogy ez egy stigma is, és hogy nehéz néha ebből kitörni. És nekem van egy ilyen nagy-nagy kíváncsiságom, érdeklődésem, hogy te ezt hogy oldottad meg, hogy kitörtél abból a szerepből, hogy ilyen coaching konferenciákon fordítgatsz, tolmácsolgatsz, ilyesmi, és saját jogon mutathatod meg magad szakemberként.
Tök izgi kérdés, mert hogy ez egy hosszú út volt. Eleve az az út, amíg észrevettem, hogy én ebbe a szerepbe vagyok ismert a világnak. Nyilván tudtam, mert hát dolgoztam így. De hogy ez azt is jelenti, hogy másik oldalról nem feltétlenül gondolnak rám. És ez beletelt egy időbe, hogy ezt így... Hát egyrészt észrevegyem, aztán utána meg úgy igazán bevalljam magamnak, hogy ezzel dolog van, hogyha én nem akarok csúnya szó beleragadni a tolmács szerepben, mert egyébként azért nem szeretem ezt a szót, mert nagyon szerettem a tolmács szerepet. És azt gondolom, hogy egyébként mélyen nagyon kapcsolódik a coaching szerepemhez, vagy a coaching munkámhoz, mert hogy a kapcsolódásról szól, tehát arról a relációs térről szól, hogy tudok én abban segíteni, vagy hogy tudok úgy benne lenni, hogy két ember relációja az valamilyen módon egy csatornán jól működjön, valami ilyesmi a tolmácsolás is, és hát sok szempontból a coaching is e körül forog. De más az eszköztár, meg más a setup, és mindenféle más a szerződés egyébek. És hát akkor tudatosan el kellett kezdenem háttérbe tenni azt, hogy én, mint tolmács, nagyon sok helyen megjelenek, és el kellett kezdenem előtérbe tenni azt, hogy én, mint coach, jelenjek meg, és ez azt is jelentette, hogy el kellett kezdenem más szerepből tanulni. Mert hogy nekem a tolmácsolás az rengeteg tanulást hozott, lehetőséget arra, hogy elképesztően izgalmas programokban részt vegyek, és ott gyakorlatilag a farvizen rengeteg mindent megtanuljak. És aztán egyszer csak azt kellett mondanom, hogy hát bele kell állnom tanulóként, és nem tolmácsként, és teljes értékű résztvevőként ezekbe a különböző szakmai tanulásokba, utakba, képzésekbe.
Ezt hogy csináltad? Ez egy szerepváltás.
Azt hiszem, addigra már annyira akartam én ezt a szerepváltást, hogy egyébként ismerős nekem azért a szerepváltás sok szempontból így az életem során, de hogy meg kellett érnie, el kellett fogadnom azt, ami van, hogy ha ezt így folytatom, akkor engem elsősorban tolmácsként fognak ismerni, és kevésbé fognak keresni.
Ez ennyire tudatos volt?
Abban a pontban már igen, sokáig nem, de abban a pontban igen, az abszolút megfogalmazott.
Az nem fájt, mert úgy bennem is megbirizgálja azt, hogy én is váltottam így coach identitást, tehát a tolmácsi szerepből, és hogy nekem az fájdalmas volt nemet mondani különböző felkérésekre, meg hogy amikor te nagyon-nagyon jó vagy valamilyen szerepben, akkor tök nehéz elengedni, és elkezdeni olyasmit, ahol lehet, hogy még eleinte kevésbé vagyok jó, vagy középszerű, vagy valami, és ahhoz kell idő, hogy kialakuljon az az extraordinary, rendkívüli tulajdonság.
Igen, ez így van, ez abszolút így van. És én ráadásul imádtam a különösen a szinkrontolmácsolást. Tehát nekem az, és mai napig nem tudom igazából megmondani, de ha azt kell mondanom, hogy hol volt a legtöbb flow élményem, hát lehet, hogy most már azt mondanám, hogy egy-egy coaching beszélgetésben, de azért ez így még vetekszik, tehát mennyiségben biztosan. Mert egyszerűen rákapcsolódni ezeknek az előadóknak a gondolatmenetére, akik hát általam abszolút zseniálisnak tartott a nagy része, és akkor volt egy-kettő, ahol nagyon kínlódtam, de ahol rá tudtam így kapcsolódni, és hát ott egyszerűen elképesztően élveztem ezt a szerepet. Igen, ez a része, ez egy veszteség, az biztos, de ugyanakkor engem már annyira vonzott a másik oldal, meg annyira izgatott, hogy tudok fejlődni jobban abban, hogy én, mint coach valóban azt tudjam nyújtani, ami a coachinghoz méltó, és akkor most egy kicsit ilyen patetikus leszek.
Jó.
De hogy néha jól esik patetikusnak lenni, mert azt gondolom, hogy a coachingnak van egy ilyen méltósága, vagy a segítő szakmáknak mindenestől van egy méltóságuk, és akkor így elhinni azt, hogy én tudok ebbe valóban működni, meg jól működni, meg megtanulni, vagy oda jutni így a saját utamon, hogy oké-okéba tudjak dolgozni. Szóval, hogy ezek ilyen izgalmas utak voltak.
És
sok segítségem volt hozzá.
Mit gondolsz, hogy neked mi okozza a flow-t tolmácsolásban és a coachingban?
Hát én azt gondolom, hogy ha ilyen nagyon tudatosan akarok ránézni, hogy engem mindig az a relációs tél érdekel, mi történik ott a két ember között, és hogy mi kell ahhoz, hogy ott valóban az a fajta megértés és elfogadás létrejöhessen, amitől a világ jobb lesz, és most megint kicsit talán patetikus vagyok, de hogy amitől neki jobb lesz, nekem jobb lesz, mindannyiunknak jobb lesz, valamifelé előre mozdulunk.
És ez hogy függ össze a te flow élményeddel?
Úgy, hogy abban a pillanatban, hogy így azt érzem, hogy valahogy én ehhez hozzá tudok járulni, abban a pillanatban megérkezik a flow élmény. És a tolmácsolásban azzal, hogy a két nyelv birtokában tudok olyan verbális meg... Én azt hiszem, hogy a tolmácsolás nem csak a verbális, hogy mondjam, fordításról szól, hanem valahogy az érzelmi rezgésről is. Hogy át tudom adni valahogy azt, ami az egyik oldalról jön, és a másik oldalra megy. Ebben így középen tudok állni, és át tudom ezt így fordítani, úgyhogy az egyik irányból a másikba minél inkább megérkezzen, ettől érkezik egy flow élmény az én megélésemben. És talán a coachingban is valami hasonló van, hogy amikor én azt tapasztalom, hogy szinte minden dilemma, amit behozunk a coachingba, az relációs dilemma. Sokszor máshonnan indul, vagy másképp néz ki, de a nap végén valahogy mindig oda jutunk ki, hogy két ember kapcsolódásáról beszélgetünk.
Vagy egy ember kapcsolódásáról. Vagy egy ember saját magával.
Magához való kapcsolódásáról, így van, abszolút. De hogy mindig valami ilyen kapcsolódási térbe landolunk, és akkor ott meg ugyanez a szerep.
Nagyon sok coachot ismerek, és közülük is egyre többen vannak azok, akik állandóan tanulnak, de még közülük is kiemelkedsz az állandó tanulással. Van ez az angol kifejezés, ez a killing yourself with degrees, tehát hogy valaki diploma általi öngyilkosságot követel, önkezével vet véget így az életének, és azt nézegettem, hogy rengeteg mindent tanult, tudtam is róla, de most még jobban meglepődtem, hogy elindultál 93-ban talán ilyen német-angol szakos tanári diplomával, és akkor utána te ilyen dizájnt, vagy bútor, valami ilyesmit is. Az hogy jött be az a dizájn? Mert kerestem, hogy hol lehet ez a My Style Consulting. Aha. Ugye ez a neve,
igen,
a cégednek. És akkor ez a My Style honnan jön? És akkor láttam azt, hogy valami tervező végzettséged is van. Ez hogy?
Igen. Hát ez úgy jött, hogy én annak idején akkor otthon voltam a gyerekekkel, és én mindig nagyon szerettem, tehát engem izgatnak a terek. Aha. És az, hogy a terekben mi hogy vagyunk.
Nem csak a relációs tér, hanem a fizikai tér,
a fizikai tér is. Igen, mert meggyőződésem, hogy a fizikai tér hat a relációs terünkre. Tehát, hogy ezek nagyon erős interakcióban vannak. És akkor ott volt egy ilyen pillanat, ahol nagyon szerettem volna valamit csinálni, ami nem veszi el az időt a gyerekektől, meg a családtól, de közben mégis valami, ami az enyém, és amit lehet így részidőben csinálni, és mindez zajlott akkor ugye Floridában, ahol azért akkor megvolt a lehetőség, addigra így családilag is úgy lenyugodtunk, meg volt a helyünk, és akkor elkezdtem online tanulni ezt. Nem végeztem el, tehát ilyen szempontból nem vagyok papírgyűjtő, hogy nem vagy diplomagyűjtő, hogy nem feltétlenül az a célom, hogy minden áron a stempli ott legyen. Ez jó is, meg nem is. Viszont a tudást, meg azt a részét, ami engem izgatott, azt így kiszivattyúztam belőle, és el is kezdtem dolgozni részidőben.
Ez mi volt ez a képzés pontosan?
Ez egy interior design.
Belső építész.
Igen, abszolút belső építész, vagy hát ilyen lakberendező, vagy nem tudom, belső építész, az szerintem egy kicsit ennél bocsánat, komolyabb. Igen. Ez inkább egy ilyen lakberendezői képzés volt, azt hiszem 2 év. És borzasztóan élveztem egyrészt azt, hogy el kellett kezdem rajzolni, amit én nagyon nem tudok, és akkor ott tudni kellett valamennyire, és az is egyfajta ilyen eszköz volt, hogy tudom megjeleníteni a bennem lévő tereket.
A benned lévő tereket?
Igen, igen. Tehát volt egy ilyen megélésem, hogy tök izgi, hogy bennem vannak terek. És azokat valahogy akkor így ki lehet tenni, hogy ami az én belső énemben megszületik, mint tér, azt ki tudom tenni, vagy meg tudom fogni, vagy így meg tudom
jeleníteni. Erről mondj valamit, ezt hogy rajzolod meg a benned levő tereket?
Azóta már a szupervizor képzésemben megtanultam, hogy van olyan, hogy az ember memóriája az inkább ilyen hangulati memória. Én rettenetesen rosszul emlékszem adatokra, évszámokra és minden egyébre, viszont hangulatokra nagyon erősen. És ott tök jó érzés volt, hogy ilyen van, mert eddig azt hittem, hogy ez egy ilyen kicsit ilyen fogyatékosság, hogy az ember nem emlékszik. Én el tudok olvasni ugyanazt a könyvet 3-szor, és ugyanúgy nem fogom tudni, mi történt. Azt viszont fogom tudni, hogy éreztem magam akkor, amikor, tehát milyen hangulata volt annak, amikor ott történtek dolgok. És ezt a hangulatot jeleníti meg egy tér, vagy kapcsolódik hozzá valamiféle tér.
Bocsáss meg, zárójelben a coachinggal is így vagy? Tehát amikor coacholsz valakit, fel tudod venni ezeket a rezgéseket, vagy nem tudom, hangulatokat, ami a másikban van, de lehet, hogy adatokat elfelejtesz így a beszélgetés közben?
Nem is nagyon kérdezek.
Nem, de hogyha elmondja az illető, hogy 3 éve ez történt, igen, 5 éve az történt, igen, akkor legközelebb igen, már igen. Inkább a lenyomatot idézett
sokkal
fel.
Sokkal inkább a lenyomatot idézem fel. Egyébként a lenyomaton keresztül érdekes a coachingban, nagyon sok minden visszajön, de nem nagyon dolgozom ilyen jellegű adatokkal. Az itt és most adataival dolgozom. És nagyon, azt hiszem, nagyon ügyes vagyok abban, hogy ezt jól palástolom, hogy halvány segédfogalmam nincs arról, hogy esetleg, hogy az mi volt az az adat. Mert nem, tehát nem érzek szégyent azért, mert nem emlékszem rám, mert nem ott van a hangsúly, vagy szóval így tök rendben van, hogy ha neki fontos, akkor azt ő visszahozza, és akkor tudunk vele dolgozni, de hogy...
Bocsáss meg, zárójel bezárva, tehát ezeket a hangulatokat te hogy rajzolod meg terekként? A belső...
És akkor minden térnek megvan a maga hangulat lenyomata. És azt hiszem, ez fordítva is így van, tehát a bennem levő hangulat lenyomatok is meg tudnak jelenni, mint egy tér. És amikor így lakberendezőként kellett, akár még tanulóként, akár amikor dolgoztam, tereket megjeleníteni, akkor ezeket, ilyen szempontból ez könnyen ment, hogy beszélgettem az ügyfelekkel, lett egy hangulat, bennem az valahogy megszületett, és utána azt már csak le kellett rajzolni, vagy csak meg kellett mutatni. Ez nem volt nehéz. A másik, amire rájöttem nagyon hamar, hogy... Ha azt meg tudom, és itt kapcsolódom a coachinghoz, ha azt meg tudom valahogyan fogalmaztatni ezekkel az ügyfelekkel, hogy, mert általában az nagyon nehéz, hogy mit szeretnének. Nagyon kevés ügyfél van, aki bejön és azt mondja, hogy ilyen piros szofát szeretnék, ilyen szobát.
Az nem megy hozzád, igen, azt tudja.
Az megcsinálja, megveszi és megcsinálja. Tehát általában az van, hogy hát nem tudom, csak így szeretnék ezt, vagy azt, vagy egy szépet, vagy egy... És akkor, ha azt ki tudom velük mondani, hogy mi az, amit biztosan nem akarnak, akkor a maradékból én tudok nekik olyat mutatni, ami viszont, amire általában azt mondták, hogy hú, pont ez az, honnan tudtam. És valahogy ezt viszont egy nagyon jó beszélgetésen keresztül lehetett. Tehát, hogy ott engem az kezdett el nagyon foglalkoztatni, nem is annyira már a megvalósítás, hanem az, hogy amikor attól kezdve, hogy belép az ügyfél az ajtón, vagy még be sem lép, hogy tudok vele úgy kapcsolódni, hogy minél többet megtudjon saját magáról, és arról, hogy ő mit szeretne. Vagy mit nem szeretne.
Aha. Hát és kedves nézőink, hallgatóink, most a 60 perc a Föld körül című adásunkat hallgatják, mert ugye Floridában ott lakberendezel, Nigériában születtél, majd erre is visszatérünk, és azt néztem, hogy a Utahi Egyetemen, University of Utah, eljutottál a PhD-ig, de aztán végül azt nem fejezted be.
Így van.
Ez mi volt?
Így van. Hát ez megint egy ilyen impulzív út volt.
Elég messze van Floridától Utah.
Igen. Ugye amikor én hát angol-német szakra jártam még itt, és menet közben találkoztam a férjemmel, aki akkor már Amerikában élt. Mi egyébként ismertük egymást, mert én még az egyetem előtt egy évet dolgoztam intenzív osztályon segédápolónőként. Ami szintén egy ilyen nagyon meghatározó egy év volt. Elképesztően szerettem azt a munkát. Nagyon-nagyon nehéz szívvel hagytam ott, és ott ismertem meg tulajdonképpen a férjemet, aztán később összetalálkoztunk, és tulajdonképpen emiatt mentem én ki Amerikába. És hát az egyik legevidensebb módja annak, hogy én hivatalosan tudjak Amerikában lenni, az volt, hogy hát itt befejezem a tanulmányaimat, és ott jelentkezem egy következő valamilyen kurzusra, az a PhD program volt, akkor ugye akkor még nem volt ilyen bolonyai rendszer, meg kredit, meg nem tudom, úgyhogy át kellett váltanom az egész 5 év, illetve 6 éves tanulmányomat, mert egy évet én Pécset végeztem. Azt nem számították be, úgyhogy az ELTE-n előről kezdtem, így lett 6 év az angol-német szak, és azt át kellett váltanom kreditrendszerbe, hogy elfogadják. És akkor kiderült, hogy rengeteg kreditem van, sokkal több, mint ami kell a PhD-hoz, úgyhogy boldogan bevettek, és el is kezdtem tanítani az egyetemen, mert hogy pénzünk az nem nagyon volt, és akkor így kaptam pénzt, kaptam ösztöndíjat a tanításért, cserébe közben PhD hallgatóként tanultam.
Mit? Angol?
Hát én akkor összehasonlító irodalmat tanultam, aha, tanítottam németet, és összehasonlító irodalmat tanultam, angol-német összehasonlító irodalmat. Nagyon-nagyon izgalmas volt, kinyitotta a szememet rengeteg ilyen állati izgi dologra.
És akkor most miért nem Goethéről, meg Chaucerről, meg nem tudom kikről beszélgetünk, azért, és miért a coachingról, meg szupervízióról? Majd lassacskán.
Mert azt éreztem, hogy tökre eltávolodom az embertől, és engem az emberek érdekelnek.
Az irodalom eltávolít az embertől, ezt
olyan
nem veszem
be. Olyan értelemben eltávolított, igen, hogy rengeteg ilyen... Tehát az, hogy irodalmat elemzünk, az egy ponton nekem elképesztően öncélúnak tűnt. Aha. Nagyon szűk réteg olvassa, nagyon szűk réteg tud egyáltalán ezzel bármit kezdeni. A hétköznapi ember, aki teszi, és most idézőjelben teszem a hétköznapi embert, mert hogy én is ezt csinálom, tehát én is hétköznapi ember vagyok, teszem a dolgomat, borzasztó kevés időm van arra, hogy én elkezdjek Goethét olvasgatni és elemezni, és azon filozofálni, hogy vajon én hogy viszonyulok egyik vagy másik karakterhez. Sajnos, mert biztos jó lenne, vagy nem tudom, hogyha többet tudnánk ilyet csinálni. De nem tudunk, mert az élet közben jön, és a gyerekek születnek, és emberek meghalnak, és betegségek jönnek, és munkát váltunk.
Hát ez már Fausti dilemma.
Szóval, hogy így, és engem az élet érdekel. Tehát így rájöttem, hogy ez tök jó, ez a fekszem a fűben, és olvasgatok, és reflektálok arra, hogy ez néha nagyon izgalmas, és ezt néha most is nagyon szeretem csinálni, de alapvetően engem az élet érdekel, és az, hogy ott mi van.
Volt ebben egyébként flow?
Volt. Abszolút.
Ott volt. Mi volt a reláció, amiben megjelent a flow?
Hát igen, ott is nagyon hasonló, csak ott én voltam én kerültem bele a relációba. Tehát amikor egy olyan művet lehet elemezni, ahol valahogy magamnak valamilyen betületét egyszer csak megtalálom, és rálátok egy olyan összefüggés rendszerre, ami így egyszer csak nekem is a hajélményt nyújt, na az flow.
Aha.
és szerintem az irodalom erre egyébként őrült alkalmas, és azt is gondolom, hogy talán a mi generációnk, bár nem volt ennyi, sőt, azt hiszem egyáltalán nagyon voltak önismereti könyvek, meg nem volt coach, meg nem volt, szóval sok minden nem volt, meg a pszichológia is még nagyon, nagyon a bolondok eszköztárával volt minősítve. Mi nagyon sokat olvastunk, és azt hiszem az, hogy mert hogy nem volt más, tehát hogy az volt a szórakozás, és én rengeteg embernek a bőrébe bújtam bele úgy, hogy olvastam, és abban mind bekerestem önmagamat. És valamilyen úton, módon az mind hozzásegített talán minket, vagy a mi generációnkat ahhoz, hogy tudjunk reflektálni magunkra, persze messze nem annyira hatékonyan vagy tudatosan, mint ahogy mondjuk most lehet.
A Tűz és jég dala szerzője mondta azt, hogy mennyivel jobban jár az, aki olvas, mert ő akár 1000 életet is megél egy ember öltő alatt, még aki nem olvas, csak a sajátját, csak egyet. Ez most nagyon bólogatsz.
Tökre egyetértek. Abszolút. Mai napig is, tehát most is. Tegnap pont volt egy ilyen élményem, hogy mindegy, a Balatonfélvidéken autóztunk, és hát belefutottunk mint kiderült, van egy hatalmas bicikli verseny, amit pont május 1-ére sikerült szervezni a Balatonfelvidéken.
Most lebuktunk, hogy május 2-án készül ez a podcast, és ki tudja, mikor igen, megy adásba.
Így van. És mindegy, és rosszul szervezték, egyszer csak szembe jött velünk, egy konvoj vezette az autósort, mert hogy mindenhol le volt minden zárva, majd egyszer csak szembe jött velünk, nem tudom, 3 rendőr motoron, leugrottak a motorról, elkezdtek ordibálni, hogy félre-félre, és szerencsére volt ott egy füves terület, mert hogy velünk szembe érkezett az élboly. És onnantól kezdve 2 órát kellett állnunk ebben a füves zónában, és hála Istennek, nálam mindig van könyv, úgyhogy leültem a fűbe, és tök jót olvastam addig, az első frusztrációm után persze, mert hogy időre mentünk volna valahova, de hogy, tehát hogy, és azonnal elvitt egy teljesen más világba, egy teljesen más életekbe, és ez zseniális szerintem.
Ja. Akkor vissza Nigériához, félek, hogy nem tudlak téged számon kérni azért, hogy miért ott születtél, de megkérdezhetem, hogy miért ott születtél, és nagyon tetszik az a jelentéstartalom is, ami a nevedből sugárzik.
Hát azért születtem ott, mert az édesapám szintén orvos volt, a Tétényúti kórházban dolgozott, és nem akartak neki állást ajánlani, csak akkor, hogyha belép a kommunista pártba. Ő pedig azt mondta, hogy ő nem lép be a kommunista pártba, és addigra ő már megtanult angolul, ő summa cum laude végezte az egyetemet, és mindig ilyen elképesztően szorgalmas volt. És elég jól tudott angol ahhoz, hogy volt egy Tesco nevű intézmény, ami ma már egész mást jelent a mi fejünkben, de akkor még ez egy ilyen közvetítő intézet volt, és a kelet-európai blokkból vittek embereket, szakembereket ki harmadik világbeli országokba. És akkor ő jelentkezett, mint orvos, és így kerültünk mi Afrikába, vagy kerültek ők, a szüleim, előtte összeházasodtak, és én ott gyakorlatilag hát elég gyorsan megszülettem.
Aha.
Így jött a Nigéria.
És a név?
A név meg úgy jött, hogy nagyon sok amina volt ott, ahol mi éltünk, és a szüleim azt gondolták, hogy hát ez magyarul is tulajdonképpen teljesen jól beleillik a nyelvbe, meg angolul is, én 2 nyelven nőttem föl, mi angol területen éltünk, és akkor miért ne kapjam ezt a nevet, mint helyi nevet, ajándékol. Aztán sok évvel később, amikor elkezdtem kicsit utána nézni, akkor derült ki, hogy ez igazából egy arab név, és hát több mindenfélét, de alapvetően becsületes, megbízható, ilyesmit jelent, ami hát átok is, megáldás is, mert hát ennek meg is kell felelni, hogy ugye mindig, és akkor itt a mindig rögtön. Tehát, hogy vagyok én megbízható és becsületes, és minden szempontból olyan, akire lehet támaszkodni.
Ez a MyStyle Consulting, ami a te cégednek a neve. Amikor én ezt meghallom, akkor nekem egy ilyen belső építészet, lakberendezés jutna az eszembe. Ez a te gondolataidban hogyan kapcsolódik a coachinghoz, fejlesztéshez?
Hát ez azért érdekes, mert ez megint egy nagyon hosszú út volt, amíg én át tudtam állni arra, hogy eperjesi Amina, és akkor a weboldalam az ugye aminaeperjesi.com. Sokáig kellett nekem egy ilyen eltávolodás, hogy hát ez a My Style, ugye ez megmaradt a lakberendezésből, és igazából azért tudtam ezzel jól lenni, mert én nem egy módszertan szerint dolgozom, hanem így sok mindent tanultam, és sok mindent integrálok, vagy használok, vagy amit éppen így úgy érzem, hogy elő tudok venni a polcról. És ebből lett a My Style. És akkor van ebben egy kis ilyen, milyen, vagy volt egy ilyen, hogy hát oké, hát ez vagyok én, akkor, és ez az út, amit megdolgoztam, hogy akinek ez a típusú munka jó, az lesz az én ügyfelem, és akinek nem, az tök rendben van, az nagyon... Aha.
Én ezt érezhetném akár önzőnek is, nem? Tehát, hogyha én egy konzulens vagyok, akkor én nem your style. Tehát, hogy én alkalmazkodom hozzád, és kihozom belőle, ezek a közhelyek, kihozom belőle a legjobbat, stb. És eljött az, hogy my style consulting, ebben van egy kis krakélerség, nem? Hogy én így csinálom, akkor ez van, tessék.
Igen, így van. És azért is mondom mindig alatta az utat, mert hogy én nagyon az alkalmazkodóból érkezem. Aha. Az nekem nagyon bevált rengeteg szempontból, és nagyon hosszú ideig, aztán egyszer csak így elkezdett ki kandikálni az, hogy hát oké, de hát azért nem mindig értek én egyet azzal, ami zajlik, és hogy akkor hogy tudnám kialakítani a saját utamat, és részben ez az egész vállalkozás is ennek egyfajta ilyen manifestációja volt. És akkor így ez jól jött, hogy ez így segített ebbe belekapaszkodni, hogy ez az én világom, amin keresztül én dolgozni tudok, amit folyamatosan igyekszem fejleszteni, meg formálni, meg szakmailag tisztán, meg élesen tartani. De hogy igen, kedves ügyfél, vannak dolgok, amikhez én ragaszkodom, és hogyha ez neked oké, akkor tudunk együtt dolgozni, ha nem, akkor nem. Nekem ezek segítettek határt állítani, mert hogy az nekem nehéz volt.
És most már nem nehéz.
De bizonyos szempontból még most is nehéz. Mert a mankók nagyon jó.
Akárhányszor beszélünk, mindig röpködsz valahol a világban, ide-oda, amoda, és mindig mondod, hogy hát igen, határt kell húzni, meg stb., de most akkor így kicsit kibeszélve a korábbi beszélgetéseinket, ne haragudj, majd kivágjuk, hogyha nem járulsz ehhez hozzá, hogy így, akkor felkértelek, hogy taníts nálunk itt a PTF-en a szeptembertől induló mentor-coach meg coach-szupervizor képzésünkön. Gondolkodási időt kértél, és azt mondtad, hogy hát nem tudsz nemet mondani. Szeretnél, de nem tudsz. Szóval, hogy van ezekkel a határokkal?
Na hát ezért mondom, van még dolgom. Igen, de az már nekem nagy dolog, hogy kérek gondolkodási időt, és van, amire tudok nemet mondani.
Aha, abszolút, mire mondasz elsősorban nemet?
Nemet mondani. Egyrészt olyan dolgokra mondok nemet, ahol valahogy nem érzem tisztának a sztorit, tehát valamit úgy érzem, hogy valami más zajlik, mint ami, és nem biztos, hogy tudom, hogy mi zajlik, és ott vagy így azt érzem, hogy valami, igen, tehát hogy valami más van, másra akarják használni azt a szolgáltatást, vagy akár engem, vagy akár az egész rendszert, mint ami, tehát valami ilyen ködös dolog van. Ilyenre mondok nemet, olyanra mondok nemet most már, ami ilyen egyérintéses dolog, tehát mondjuk tartsak egy tréninget itt, vagy ott, vagy amott, vagy ilyen, tehát aminél hosszú távú tartós változást nem látom, hogy el tudnánk érni, arra most már nemet mondok, nagyon kevés kivétellel, mert most pont volt egy ilyen kivétel, ami tök izgi volt, és nem mondtam rá nemet, és egyre inkább arra mondok igent, ahol valahogy, hát egyrészt a szupervízió, hát azért az egy ilyen új szerelem, és ott nagyon nehéz nemet mondani, meg nem is nagyon akarok.
Abban még most több a flow, mint a coachingban neked?
Azt nem tudom, hogy így fogalmaznék-e, hogy több a flow. Inkább egy másik világ nyílt meg. Tehát az volt az érdekes, amikor tanultam a szupervíziót, hogy nagyon sok mindenre azt éreztem, hogy én ezt csinálom. Tehát, hogy akkor most...
Igen, most más címkét rakunk rá.
Igen. De azért nem egészen. Tehát, hogy igen, részben csinálom, a coachingban is, abszolút. Meg vannak olyan ügyfelek, akik egyre inkább azt érzem, inkább úgy fogalmazok, hogy vezetőkkel, különösen nem is az, hogy felső vezetőkkel, hanem tapasztalt vezetőkkel, sokkal inkább szupervízióra van meghívásom, akkor is, ha ők ezt nem így fogalmazzák, mint coachingra.
Igen.
Mert nem az a kérdés, hogy most ezt a helyzetet hogy fogom megoldani, vagy mit csináljak akkor, ha, vagy nem tudom, hogy kezeljem XY beosztottat, hanem sokkal inkább a szeretném megérteni, szeretnék rálátni, tisztábban akarok látni abban, hogy mi az én szerepem, vagy hogy járulok én ehhez hozzá, vagy. Tehát ilyen dolgok jönnek. És ez meg ugye már inkább szupervízió.
És mintha látnék ebben egy ívet is, ahogy mondtad, hogy alkalmazkodtál sokáig. Ugye tavaly te voltál a főelőadónk a PTF-nek itt a coaching konferenciáján, de hogy annak idején a 2010-es évek elején a coaching határok nélkülben dolgoztál, akkor létrejött a Professzionális Coaching Egyesület, amiben nagyon sok rendezvényt, nagyon hasznos, nagyon klassz profi dolgokat csináltatok. És most, minthogyha így nem tudom, már eltávolodnál egy kicsit ezektől, és sokkal inkább a mélyebb, fókuszáltabb munka érde. Ez az én benyomásom.
Igen, azt hiszem, hogy ez egy jó leírása annak az útnak, amin járok, és talán pont azért a szupervízió az egy ilyen következő, nem is tudom, mélység, vagy komplexitás. Aha. Ebben.
Erről még kérdezhetlek? Nagyon-nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy én általában meg szoktam kérdezni ebben a podcastban a vendégeket, hogy ők milyen minőségi különbségeket látnak a kezdő, haladó, mesteri coaching között, egyszerűség kedvére ACC, PCC, MCC szín, hogy ebben hogyan jön be a szupervízió, az milyen dimenzióban kapcsolódik, kötődik ezekhez a minősítési rendszerekhez, vagy akár a tapasztaltsághoz?
Hát egyrészt azért ez egy nagyon sikamlós talaj, mert rengeteg mindent ért a világ szupervízió alatt. Okay. Tehát amikor mi azt mondjuk, hogy szupervízió, akkor azért hát mint mással is, de ezzel talán még inkább nagyon érdemes definiálni, hogy mit gondolunk szupervízióról. És amikor én azt mondom, hogy szupervízió, akkor én azért alapvetően ebbe a reflektív szupervízióba gondolkodom, aminek elég kevés a normatív funkciója. A szupervízió azért sokkal inkább a normatív oldalról érkezett, és a direktív oldalról, mit szabad, mit nem szabad egy adott szakmában csinálni, és innen mentünk át oda, hogy most egy tulajdonképpen egy önismereti tanulóeszköz a szakmai helyzeteken és a szakmai éneden, perszónádon keresztül. És mint ilyen, azt gondolom, hogy nagyon sokban kapcsolódik az MCC-hez. Tehát, hogy van egy erős átfedés szerintem az MCC működés és a szupervízió között. Egyébként, ahogy én ezt az utat, az MCC úton is rajta vagyok egy ideje, és ahogy mondtam
neked. Miért nem vagy még MCC?
Hát ez egy érdekes kérdés. Sok féle választ adhatnék. Egyszerűen azt hiszem, még nem volt eléggé érdekes az, hogy effektív leüljek és megcsináljam, főként az adminisztrációt, mert hogy az az én nagy mumusom, hogy...
Inkább impulzív vagy?
Arra időt töltsek, hogy most összeszedjem azt a rengeteg. Ráadásul tényleg időnként ilyen lehetetlennek érzem, mert ugye 10 éve kezdtem most már, hogy én oda visszamenjek, és azoktól az ügyfelektől összeszedjem a mindenfélét. Na mindegy, szóval, hogy ez nekem, ezt így görgetem magam előtt. És tudom, hogy amikor megy volt a PCC-vel is, de ott volt egy pont, ahol úgy éreztem, hogy na most már. Itt meg még nem érzem. Sokkal jobban izgat most az, hogy szupervízióba tanuljak, fejlődjek, többet lássak, én jobban megértsem, azért ez még nekem egy nagyon új terület, így összességében véve. De hogy azt fogalmaztam meg magamban, mert azért voltam több ilyen ugye a mesterség, mint olyan, az nagyon izgat. Az MCC, mint titulus kevésbé. Most még, vagy most ebben a pillanatban. De hogy... Egyszer az fogalmazott meg bennem egy ilyen mester úton, hogy hát amikor ACC lettem, akkor így azt úgy éreztem, hogy coach akarok lenni, tehát hogy az a definíció ennek, hogy én coach legyek. Aztán amikor PCC lettem, akkor így azt fogalmazott meg bennem, hogy hát itt ehhez jó coachnak kell lenni, vagy sokkal jobbnak, mint ACC-ben. És most, amikor az MCC utat jártam, akkor meg így az fogalmazott meg bennem, hogy itt jó embernek kell lenni, és ez hú, ez nem egyszerű. Mert hogy annyira a partnerségben nekem nagyon validan és hitelesen meg kell jelennem, vagy tehát, hogy akkor fogok tudni ebbe jól ott lenni, hogy ez az út.
Nemrég beszélgettem Mármarosi Andrással, és nem tudom, hogy majd milyen sorrendben követik egymást a podcastok, tehát lehet, hogy még csak fogok vele beszélgetni. És ő azt fogja mondani, hogy vezetőfejlesztőként nagyon-nagyon fontos a jellem, mert hogy coachként azért meg lehet úszni azt, hogy most valaki egy nap 2-3-4 órát benne van a coach szerepben, és nagyon partneri, és odafigyel, és nem tudom. Miközben nem biztos, hogy ez transformatív módon átalakítja a jellemét. Uh-huh. Hogy te hogy vagy ezzel a kérdéskörrel, mint szerep, vagy jellem, vagy jobb embernek lenni?
Hát én azt hiszem, meg azt vallom, hogy valahogy ez a fajta önazonos működés, ez elengedhetetlen ebben a szakmában, szerintem nyilván minden szakmában valamennyire, de hogy mi annyira személyiségünkkel dolgozunk, hogyha én akármennyire partnerségben és elfogadóan, és nem tudom, hogyan ülök benne a coachingjaimban, de kijövök, és a nem tudom, az irodavezetőt elkezdek kiabálni azon, hogy miért nem írta meg azt, amit megígért, hogy megírjak, akkor valahol nagyon nem stimmelnek a dolgok. Tehát, hogy én nem szabadna, hogy nagyon más legyek egy hétköznapi kontextusban, mint egy coaching kontextusban. És azt gondolom, hogy egy tanítási kontextusban vagy egy. Tehát, hogy aki én vagyok, az nyilván a szerephez vannak bizonyos viselkedések, amiket óhatatlanul felveszek, de úgy alapvetően azt remélem talán, hogy nagyon nem vagyok más akkor sem, hogyha más szerepekben találkozzik velem bárki. Nem fog egészen mást mutatni, vagy nem fog egészen mást tapasztalni. Uh-huh. Ez nekem nagyon fontos.
Nagyon régen, vagy 50 éve Hankis Elemér írta arról, hogy mennyire a társadalom egy-két szereplőre ruházta át a teljes felelősségét a mintának, annak, hogy minta legyen, példa legyen, akkor, ha jól emlékszem, említette a pedagógusokat, meg a papokat, és lehet, hogy még volt valaki, akit elfelejtettem, hogy egy paptól vagy egy pedagógustól elvárjuk, hogy napi 24 órában hozza a szerepet, és ez iszonyú elvárás lehet. Most ugye nemrég pápalátogatás is volt nálunk, hogy tudjuk azt megoldani, kérdezem a szupervizort is, hogy ne elvárásból feleljünk meg egy szeretnek, ami egyenes út a kiégéshez. Pláne, hogyha valaki napi 24 órában meg akar felelni a lelkésztől vagy a tanártól elvárható dolgoknak, hanem egy olyan belső transformáción tudjunk én azonosként jól lenni a szerepünkkel, hogy az hiteles is, de saját magunkhoz is hűek tudunk lenni, és a saját igényeinkhez, szükségeinkhez.
Hát ez egy elég komplex kérdés, nem tudom, mennyi időnk van még.
3 perc még akár.
Szerintem erről nagyon sokat tudnánk beszélgetni. Igen, ez a feladat. Tehát, hogy pontosan ez a feladat, és akkor van rá még, nem tudom, 20-30 év megvalósítani.
Te ezt hogy csinálod akkor?
Én azt hiszem, amit ebből igyekszem jól csinálni, vagy hogy az egyrészt az, hogy észrevegyem, hogy mikor nem... valami nem kerek, tehát mikor van az, amikor valahogy nem úgy vagyok benne egy helyzetben, ahogy azt gondolom, hogy egyébként én vagyok. Ez nyilván egyfajta tudatosítás, és akkor utána ott azzal valamit kezdek. És leginkább az érdekel, hogy mi az, ami megszólított abban a helyzetben, hogy más legyek, mint ami szokványosan lennék. De hozzáteszem, hogy ez fiatal koromban sokkal többször fordult elő. Tehát, hogy én a kort, nem biztos, hogy minden egyes megjelenési formáját annyira nagyon kedvelem, de összességében véve én hálás vagyok azért a stációért, ahol vagyok az életben, mert sokkal, sokkal szabadabbnak érzem magam ilyen szempontból. Tehát már nem akarok más lenni, mint amilyen vagyok. Talán ez is ugye visszacseng ez a My Style történet, igen, hogy, hogy hát ez van.
De ez több, mint stílus, ez identitás.
Ez egyfajta identitás. Igen, igen, igen. Egyszer az Oprah Winfrey, akit én nagyon sokáig nem néztem, ugye Amerikában éltem, mindenki nézte, és én nem néztem, mert ez ilyen pop kultúra is, ugye nem érdeket, nem. Aztán bekerültem a lakberendező stúdióba, ahol dögunalom volt délután, nem tudom, 3-tól 5-ig, nem jött senki, és néztük mindenki. És tátott szájjal néztem, hogy ez a nő, úristen, mit tud. És onnantól kezdve nagyon sokat foglalkoztam azzal, hogy ezt tudja. Azt tudja, hogy valami elképesztő önazonosan van ott emberekkel. Tehát ő a saját útját, a saját énjét, a saját megéléseit, a saját sebezhetőségét, a saját, tehát mindent, ami ő, az erősségeivel együtt, a hibáival együtt, a tudatlanságával együtt adott területeken, ő ezt oda viszi, és ő ezzel jól van. Ez vagyok én. És egyszer mondta azt, hogy valahol olvastam ezt a mondását, hogy így a coachingról mondta azt, hogy hát a coaching előtt bementem egy terembe, ahol sok ember volt, és úgy éreztem, hogy úristen, ki vagyok én, hogy ide bejöjjek, és mit fognak rólam gondolni. És a coaching után beléptem ugyanebbe a terembe, és azt gondoltam, hogy ez vagyok én, tessék. Oké, vagy nem oké. Szóval, hogy így ez van. És ezzel így nagyon-nagyon
szóval, hogy hangozna másképp, hogyha azt mondta volna az Oprah Winfrey, hogy szupervízió előtt így mentem be, szupervízió után meg úgy.
Nem tudom, hogy a szupervíziótól feltétlenül ez másképp hangzana-e, mert hogy azt gondolom, hogy a coaching ugyanúgy meg tudja adni ezt a fajta erőt, hogy én egy ilyen helyzetben oké legyek. Mélyebb megértést találnék talán egy szupervízióban arra, hogy főleg, hogyha egy szakmai szerephez kötődik egy ilyen megjelenésem, hogy ott mi zajlik.
Nem tudom, hogy tegyem fel ezt a kérdést, mert igazából ebben van egy kis kritika a szakmánk felé is. Hát mindegy, ahogy majd lesz ebből egy kérdés, hogy nagyon sok coach kollégát ismerek, és sokan közülük nem járnak szupervízióba. És hogy ez belül egy kicsit bosszant, lehet, hogy nekem is szükségem lenne miatt így coachingra vagy szupervízióra, bosszant, nem merem mondani, mert ki vagyok én, hogy állandóan ezt mondjam, hogy tessék eljárni szupervízióba. Tudod, mit az lesz a kérdés, hogy te hogy látod így a coachoknak a működését Magyarországon, mekkora részük jár szupervízióba, és mit hagynak ki, hogyha nem járnak szupervízióba?
Hát én nem tudom, hogy az első részére a te kérdésednek tudok-e válaszolni, mert én alapvetően azokat a coachokat látom elsősorban, akik nálunk végeztek. Ugye én a Gordon Theánál tanítok most már sok éve, és úgy a szkópomban nagyobb részt azok vannak, akik nálunk végeztek, illetve hát az ICF közösség, ahol mindez idáig nem volt a szupervízió nagyon jelen, mert hogy az ICF nem kérte a szupervíziót, mentorcoachingot kérde, ez kimondottan ugye
most már kéri.
A minősítésekre vonatkozott. Most kezdődött ez a fajta tudatosság, és a team coachinghoz már kell, vagy a team coach minősítéshez. Míg az IMCC például kötelezővé teszi a szupervíziót. Amiről én azt gondolom, hogy zseniális, tehát hogy abszolút nem csak azért, mert hogy tanultam szupervíziót, hanem egyáltalán azért azt gondolom, hogy anélkül, hogy reflektálnánk arra, hogy mit csinálunk, hogy élményeket gyűjtünk így is, úgy is, de ha nem reflektálunk rá, akkor tulajdonképpen az plusz egy élmény a polcon. Akkor lesz belőle valamiféle részünk, vagy valahogyan integráljuk, vagy valamit tudunk vele kezdeni, hogyha reflektálunk is rá. És ezért aztán én mindig is nagyon hangoztattam, hogy fontos a szupervízió, ezt egy ideig lehet mentor coachingba is beletenni, tehát hogy nem muszáj ennek szupervízió nevet adni. De hogy nálunk ez mindig hogy mondjam, így ott volt, és elég sok volt hallgató, akik végeznek coaching munkát, mert azért ugye nem mindenki lesz coach, aki elvégzi a képzéseket, de aki rendszeresen ügyfelkel dolgozik, az én azt látom, hogy így vagy úgy, de igénybe veszik ezt. Lehetne persze gyakrabban, meg többet, meg. Szóval, hogy van ennek még nagyon sok hova fejlődni, de hogy a kérdésedre válaszolják, nem tudom, hogy a magyar coach társadalom ebben hol tart.
És a második kérdésre, mit veszít, vagy mit nyer egy coach akkor, hogyha elmegy, illetve nem megy el szupervízióba?
Fú, hát ebből meg csak saját személyes tapasztalatból tudok mondani. Én rengeteget veszítenék, ha nem mennék el. Nem csak azért, mert hogy szakmailag egy-egy helyzetet másképp látok, vagy esetleg meg tudok oldani, vagy hanem, hogy így személyesen is, tehát most éppen pont egy nagyon személyes példa, egy szupervíziós témám kapcsán jött elő egy olyan terápiás téma, amivel dolgom van, és el is megyek vele terápiába, mert hogy ott van, és hogy meg tudja szólítani egy jó szupervízor, olyan tükröt tud adni, meg olyan összefüggés, inkább úgy mondom, hogy olyan összefüggéseket vesz észre, amik a sokkal mélyebb gyökerénél levő dolgokat előhívják, és egy pillanat alatt kiderül, hogy ott van még valami, amivel én már persze dolgoztam, de hogy most megint jött egy rétege, amivel dolog van.
És hogyha te ezt feldolgozod, megdolgozod, szupervízióban, terápiában, hogy leszel te ettől jobb coach az ügyfeleidnek?
Én azt gondolom, hogy attól, hogy még inkább önazonosan tudok lenni. Tehát pont ebben az útban segít, hogy azok a fajta védekező vagy coping mechanizmusok, amik időnként automatikusan bekapcsolnak, és hol észreveszem, hol nem. Jobb napokon észreveszem, és akkor tudok vele valamit kezdeni, rosszabb napokon nem. Vagy projektálom az ügyfélre, vagy a témára, vagy a szervezetre, vagy a nem tudom kire. Azok már az enyémek. És azokkal okébban tudok úgy ott ülni, hogy ez is én vagyok.
Eperjes Jamina, nagyon köszönöm a beszélgetést.
Én köszönöm.